Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Ferenc pápa és egy ikonikus háború ellenes fotó Vietnámból a szerdai audiencián. A pápa üzenetet küldött második Tavadrosz kopt pátriárkának. A Szentlélek egyesítsen minket, jobban, mint valaha. Letartóztatták Zen bíborost Hongkongban, a szentszék aggodalmának adott hangot. Új parancs. Janka Ferenc atya elmélkedése húsvét 5. vasárnapjára.
Ferenc pápa és egy ikonikus háború ellenes fotó. A pápa a szerdai általános kihallgatáson találkozott Kim Phuc Van Thi-val, akit közel 50 évvel ezelőtt fényképeztek le, miközben egy vietnámi napalm támadás elől menekült. Az asszonyt elkísérte a fotós Nick Ut, aki Pulitzer-díjat kapott az ikonikus fotóért. Kim Thi és Nick Ut jól ismerik a háborút. 1972. június 8-án Vietnámban napalm bombák záporoztak a Saigontól mintegy 40 kilométerre nyugatra fekvő Trang Ban falura. Nick Ut egyetlen felvételben megörökítette a fiatal, akkor még csak 9 éves, Kim elkeseredettségét, aki a tűz elől menekül, a napalm leégette róla a ruháit. Ez a fénykép a 20. század egyik legikonikusabb képe lett. Kim, aki jelenleg 59 éves, elmondta: fél évszázaddal később, mint túlélő, megengedhetem magamnak, hogy azt mondjam, nem háborút akarunk, hanem békét, mert a világnak békére van szüksége. A béke iránti elkötelezettség nevében dolgoznak ismét együtt a Napalm Lány című dokumentumfilmem. Aznap reggel bombák záporoztak a falura, mindenki menekült, emlékezik vissza a most 71 éves Nick, aki fotóriporterként az élvonalban volt. Láttam egy bombát felrobbanni egy pagodán. Azt hittem, nincs bent senki, de a füstön keresztül megpillantottam Kim nagymamáját, aki egy halott kisbabát tartott a karjaiban. A következő, amit láttam, az volt, hogy Kim segítségért kiabál. Egy fotó után abba hagytam a fényképezést, mert cselekednem kellett. Felkaptam egy korsóvizet, és ráöntöttem. Sok gyereket bepakoltam a furgonba, és bevittem őket a kórházba. Nick a saigoni irodájába visszatérve előhívta azt a fotót, amely gyorsan azzá a felvétellé vált, amely elmeséli a vietnámi háború történetét, és amelyért Ut elnyerte a Pulitzer díjat. Kimnek is megvannak a saját emlékei erről a napról. Ez a kép folyton arra emlékeztet, hogy elvesztettem a gyerekkoromat. De csak idővel jöttem rá az értékére. Eleinte utáltam, megaláztatást láttam benne. A világnak kiszolgáltatott gyermek, miközben mesztelenül kétségbe esetten kiállt. Kezelésben részesültem. 14 hónapot töltöttem kórházban, és 17 műtéten estem át, anélkül, hogy fizettem volna ezért. Majdnem fél évszázaddal később Kim és Nick együtt voltak jelen a Szentpéter téren, hogy találkozzanak Ferenc pápával, és ismét kijelentsék, hogy a háború őrület. Ezért adtak át a pápának egy másolatot arról a híressé vált fotóról, mindkettőjük aláírásával, amely közel 50 éve a háborúra mondott nemet hirdeti. Ferenc pápa szerda délelőtt megismételte, hogy ellenzi a háborút, és üdvözölt két fiatal nőt is, akik egy másik konfliktus, az ukrajnai háború borzalmait élik át. Ők a mariupoli acélműben elbarikádozott Azov zászlóalj ukrán katonáinak feleségei. Ferenc pápa felállt, hogy üdvözölje őket. Kezébe szorította kezüket, és imádkozott értük. A pápa a második Tavadrosznak. A Szentlélek egyesítsen minket jobban, mint valaha. A koptok és katolikusok barátságának 9. emléknapján Ferenc pápa üzenetet küldött az egyiptomi kopt ortodox pátriárkának, amely a béke testvéri ölelése. Május 10-e alkalom arra, hogy megújítsuk az elkötelezettséget és a barátság ígéretét, de egyúttal vigasztalást is kérjünk a szenvedő emberi családra a háború és a járvány napjaiban. Így fogalmazott Ferenc pápa üzenetében, amelyet szeretett testvérének, II. Tavadrosz egyiptomi kopt ortodox pátriárkának küldött, a koptok és a katolikusok barátságának 9. emléknapja alkalmából, amely a két egyházi közösség közötti Krisztusban való állandó barátság hangsúlyozását szolgálja. Együtt haladnak az úton, tekintettel a pápa által említett két fontos dátumra. Jövőre ünneplik első vatikáni találkozásuk 10 éves évfordulóját, amely után hozták létre a koptok és katolikusok barátságának emléknapját, valamint az 50. évfordulóját az ökumenizmus történetében fontos eseménynek, amikor 6. Pál és 3. Senúda a pátriárka 1973. májusában találkozott egymással. Márk és Péter apostol székét lelki kötelékek egyesítik, amiért hálásak lehetünk, fogalmazott a pápa, aki többször idézte János evangéliumát, hogy kiemelje a barátság pontos jelentését. Odafigyelve Krisztus szavaira, barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek, folytathatjuk a keresztény testvériség zarándoklatát. A barátság a legbiztosabb útja a keresztény egység megteremtésének, hiszen ebben magának, Krisztusnak az arcát látjuk, aki már nem szolgának, hanem barátnak nevez minket, és aki azért imádkozik, hogy mind egyek legyenek. Ferenc pápa állandó lelki közelségéről biztosította a kopt pátriárkát, majd Szent Atanász közbenjárására bízta a teljes és látható szeretett közösség felé haladó út vezetését, akinek élete és tanítása mindkét egyházat áthatja. Továbbá a pápa a Szent Lelket hívta, már a közelgő pünkösd ünnepére tekintve, hogy a korábbiaknál még jobban egyesítsen minket, és vigasztaló ajándékait árassza ki a szenvedő emberi családunkra, különösen a járvány és a háború napjaiban. Letartóztatták Zen bíborost Hongkongban, a szentszék aggodalmának adott hangot. Késő este szabadult a 90 éves bíboros, akit szerdán tartóztatott le a rendőrségnek a nemzetbiztonság felügyeletére felállított osztálya. Az idős főpásztort azzal vádolták, hogy külföldi erőkkel játszott össze a 612-es humanitárius segély alapvezetőjeként. Szerdán tartóztatták le a hongkongi hatóságok a 90 éves Joseph Zen bíborost, aki 2002 és 2009 között az ázsiai egyházmegye katolikus püspöke volt. Szerdán este a bíborost óvadék ellenében szabadlábra helyezték, hongkongi idő szerint 23 óra körül, ez Magyarországon 17 órát jelent, amint arról a helyi újságírók beszámoltak, akik a közösségi hálókon fotókat is publikáltak a Wan Chai rendőrös előtt álló Zen bíborosról. A főpásztor azonnal beszállt egy közelben parkoló magánautóba, anélkül, hogy nyilatkozott volna 5 ember kíséretében. A szentszék aggodalommal értesült Zen bíboros letartóztatásának híréről, és rendkívüli figyelemmel követi a helyzet alakulását, nyilatkozta szerdán délután Matteo Bruni, a szentszék sajtótermének igazgatója, újságírói kérdésekre válaszolva. Zen bíborost szerdán este letartóztatta a kínai nemzetbiztonság felügyeletére felállított rendőrségi részleg, és órákon keresztül kihallgatták a Wan Chai rendőrségi állomáson. A bíborost idegen erőkkel való összejátszással vádolják, a 612-es humanitárius segély alap vezetőjeként betöltött szerepével kapcsolatban, amely alap a demokrácia párti tüntetőket támogatta a jogi és egészségügyi költségeik kifizetésében. A szalézi bíboros a 2019-ben létrehozott és tavaly októberben feloszlatott szervezet egyik vagyonkezelője volt. Zen bíboros mellett a hatóságok letartóztatták az alap más támogatóit is, köztük a jól ismert ügyvédet, Margaret Ngt, egykori ellenzéki képviselőt, Hui Po Keung akadémikust és Dennis Ho énekes dalszerzőt. Letartóztatásukat hongkongi jogi források is megerősítették. Hongkongi újságírók szerint őket is óvadék ellenében szabadlábra helyezték. A helyi média arról számolt be, hogy a tavaly szeptemberben megkezdett rendőrségi nyomozás a külföldi erőkkel való állítólagos összejátszásra összpontosított, ami megsérti a 2020 júniusában elfogadott pekingi nemzetbiztonsági törvényt. A vád egyike a törvényben előírt 4 bűncselekménynek, amelyet nemzetközileg elítéltek, mert a törvény a demokráciapárti tiltakozások felszámolását célozza az egykori gyarmaton. A másik 3 bűncselekmény a felforgatás, az elszakadás támogatása és a terrorizmus, és akár életfogytiglani börtönbüntetést is magával vonhat. Az elmúlt hónapokban néhány hongkongi újság azzal vádolta meg a nyugalmazott püspököt, hogy 2019-ben egy sor kormányzati intézkedés elleni lázadásra buzdította a diákokat. A múltban Zen Bíboros személyesen és nyíltan is élesen bírálta a kínai kommunista pártot, és elítélte a vallási közösségre gyakorolt nyomást és üldözést.
Új parancs. Hallgassák meg Janka Ferenc atya elmélkedését húsvét 5. vasárnapjára.
Naplójában kis Szent Teréz ragyogó lelkesedéssel ír arról az élményéről, amikor megvilágosodott számára Jézus új parancsának jelentése és jelentősége. A második főparancs eddig így hangzott: szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Jézus az önmagunkat mércéül állító viszonyítási pontot változtatja meg, és ad új parancsot. Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Kijelentések gazdagságának megsejtéséhez azonban előbb a régi parancs rejtett összefüggéseit kell megközelítenünk, hiszen újabban egyre többet hallunk és olvasunk a mint önmagadat alapelvvel kapcsolatos nehézségekről. Arról, hogy aki önmagát nem, vagy nem jól szereti, az nem tudja embertársait sem igazán és szépen szeretni. Önmagunk szeretetét sokáig magától értődőnek véltük. Úgy gondoltuk, hogy feladatunk lényege a másik ember iránti szeretet. Ennek tévedhetetlen iránytűje pedig az önmagunk iránt is spontán és természetes szeretet minősége és intenzitása. Egyre világosabban látjuk azonban, hogy a benső béke és harmónia mennyire nem magától értetődő. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy fogantatásunktól kezdve mennyire rá vagyunk utalva az életünk alakításában jelentős személyek szeretetére. Édesanyánkra és édesapánkra, jó testvéreinkre, rokonokra, barátokra, a bennünket nevelőkre és tanítókra, egyházi személyekre. Szeretett kapcsolataink aszimmetrikus hálójában pedig az épp és szép kapott és továbbadott kincsek örömei mellett jelen vannak a sérülések és hiányok gyötrelmei is. József Attila vallomása a szeretetre való képtelenségtől a szeretetet szeretetben felfedező csoda kapujáig kísér bennünket. Sok ember él, ki érzéketlen, mint én, kinek szeméből mégis könny ered. Nagyon szeretlek, hisz magamat szintén nagyon meg tudtam szeretni veled. A szeretet tanulása élethosszig tartó folyamat. A két főparancs 3 szereplője, Isten, a felebarát és önmagunk meglepetésekben és felfedezésekben gazdag kihívásokat tartogatnak számunkra. Isten minden képességünkkel való szeretete az összpontosításra hív. Teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. A szív az egész személyiség központja. A lélek, a spirituális, az elme, az intellektuális képességeink összessége. A minden erő, a testi, a pszichikai és az akarati törekvések összefogására vonatkozik. A hangsúly azonban itt is, meg a felebarát önmagunkkal egyenrangú szereteténél is a mi erőfeszítésünkön van. Nekem kell Istent szeretni, és az én feladatom az embertárs szeretete. Jézus új parancsa ezt az autoreferencialitást, önmagunkra vonatkoztatottságot haladja meg és múlja felül. Nem a mi olyan, amilyen, önszeretetünkhöz viszonyított feladatot ad, hanem először saját szeretetével ajándékoz meg bennünket. Milyen ez a szeretet? Isten emberi, amiben az Atya szeretete tárul fel a lélek által a fiúban. Kezdeményező, megbocsátó és szolgáló szeretet. Kezdeményező szeretet, mert a világot jónak és benne az embert nagyon jónak teremtő Isten szabad és felszabadító nagyvonalúságának ajándéka. Az emberrel szövetséget kötő és saját ígéretéhez hűséges jóság. Fáradhatatlanul hívó, szólító és bátorító álhatatosság. Bennünket a másikban és önmagunkban is megelőző, előbb szerető szeretet. Isten szeretete a leleményes kezdeményezéseken túl megbocsátó szeretet is. Teremtményei hűtlensége ellenére is hű. Jézusban a bűnös emberek felé gyógyító szeretettel forduló könyörület. Saját küldetéséről szól így, nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. A kereszten még haláltusájában is megbocsátást hirdető irgalom. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Isten kezdeményező és megbocsátó jósága végül a szolgáló szeretetben teljesedik ki. Mert az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja sokakért. A lábmosás gesztusában kezd kibontakozni ennek a szeretetnek a teljes gazdagsága. Egyszerre van jelen benne az Isten fiúi öntudat és az alázat. A szeretetből fakadó kezdeményezés, a megbocsátás és a szolgálat, példás önuralma és boldogsága. Jézus immár jóvá hagyja, hogy övéi Úrnak és Mesternek, vagyis Istennek hívják, mert ő valóban az. De öntudata nem önmagában való tetszelgésre indítja, hanem a szolgálatra, tanítványai lábának megmosására. Példát ad, de boldogságot is ígér azoknak, akik őt követik. Az új parancsban kezd felragyogni a Krisztust követő élet teljes szépsége. Mert ez több, mint emberi bölcsesség, erkölcsi rendszer vagy spirituális erőfeszítés. Nem velünk kezdődik, elsősorban nem rajtunk múlik, és nem is velünk végződik. Jézus parancsának fókusza ugyanis az, hogy ő szeretett, és örökre szeret bennünket. Itt ragyog fel Isten dicsősége. Szeretetében ismerhetjük föl, hogy mi, kik és mik vagyunk. Szeretetének biztonsága lehet önismeretünk, önértékelésünk, öntudatunk és önbecsülésünk alapja és iránytűje. Ez a szeretet adhat megújuló erőt és magasztos alázatot a derűs szolgálathoz. Ez annak a boldogságnak a kezdete, amit az Isten azok számára készített, akik szeretik őt. Ez annak a boldogságnak a kezdete, amit az Isten azok számára készített, akik szeretik őt. Az új parancs új életre hív bennünket. Egy új világba, ahol nincs többé halál, sem gyász, sem fájdalom, mert Isten letöröl a szemünkről minden könnyet. Ahol mi az ő szeretetében, az ő szeretete pedig bennünk fog lakni mindörökre.
Új parancs. Janka Ferenc atya elmélkedését hallották húsvét 5. vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink csütörtöki adásunk hangzott el. Híreinkért keressék honlapunkat a www.vaticannews.va oldalon. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.